Isten hozta a testvéreket advent negyedik vasárnapján is ünnepi istentiszteletünkön, melyet a pomázi gyülekezeti házból közvetítünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem, mert megtart az én Istenem. Rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos voltára, és irgalma nemzetségről nemzetségre van az őt félőkön. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket énekszóval, most először a 309. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. mennyei ige jelenél, így kezdődik a dicséret. Egy ismertebb 301-es éneknek a dallamára tudjuk elénekelni.
Mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél, testet magadra fölvevél, s abban minket itt vezítél. Te vagy atyánknak igéje, két Ádámnak megígére, és Ábrahámnak hirdete, Dávidnak is megjelente. Világosítsd meg el minket, szentedd meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk tégedet, utálhassuk bűneinket. Erősítsd bennünk hitünket, nyerhessük hitvességünket. Te légy mindékünk épület, út igazság örök élet. Hogy mikor eljössz hitélni, minden szív titkát kivenni. A jóknak minden jót adni, a gonoszokat büntetni. Akkor te tőled bűnünkért nevesellám te hazókért. Magas keresztván omtál vért, sötítve dicsérd emedért. Dicséret és nagy dicsőség, adassék néked tisztesség. Ki atyával egy istenség, szent lélekkel vagy egy felség.
Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálát adunk az advent csodájáért, azért, hogy mindennapi terheinkben, betegségeinkben, fájdalmainkban, a járványos helyzetben is kopogtat szívünk ajtaján. Hívogatsz bennünket, hogy ki tudjuk nyitni a szívünket, hogy meghallhassuk a szavad. Add, hogy ez valóság legyen, és valóban tiszta szívvel tudjunk készülni az advent egész ideje alatt. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy az adventi várakozás megnyissa azt az utat, mely hozzád vezet, hogy őszinte szívvel éljük meg a karácsony csodáját. Segíts minket, hogy ne vigyen el minket a világi ajándékozás, és erősíts bennünket, hogy gyermekeinknek is meg tudjuk tanítani az advent és karácsony valódi érzését. Köszönetet mondunk, hogy szeretteinkkel együtt várhatjuk a megváltó születését. Hálával köszönjük, hogy van lehetőségünk ebben a járványos időszakban is igédet hallani. Add, hogy mindnyájan megértsük azt az üzenetet, amit a mai napon küldesz velénk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a harmadik fejezetben, az első 9 versben.
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók. Szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Szeretetlenek, kérelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt, és sokféle vágytól üzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sosem ismerik meg. Ahogy Jannész és Jambész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellen az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett.
Kedves testvérek, amikor advent vasárnapjain mi magunk elcsendesedünk, és valóban Istentől kérjük és várjuk azt az utat, amelyen ő közeledik felénk, és amelyen mi is közeledhetünk felé. Nehéz sorokat olvastunk és hallottunk Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Hadd folytassam még az igének az olvasását most, úgy, mint ahogyan Isten szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetének 10. és következő verseiben. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában értek, milyen nagy üldöztetéseket viseltem el én, és mindegyikből megszabadított az Úr. Amen. Kedves testvérek, amikor együtt olvassuk a Szent Leckét, és együtt olvassuk a textusunkat, akkor rendszerint nekem az első, ami eszembe jut, az a két név, Jambrész és Jannésznek a neve, szinte már ismerős az a sztori, amit ezzel kapcsolatban el szoktam mondani. Nagyon kapcsolódik, ha nem is az adventi, de az évvégi időszakhoz is. És több mint 20 évvel ezelőtt történt meg, amikor az Örszent Miklósi gyülekezet ifjúságával együtt szilvesztereztünk, és volt egy kvízjáték, és ebben a kvízjátékban csoportok bizonyos témakörökben kellett, hogy válaszoljanak. És a gyülekezetnek ifjú vezetője, mai gondnoka azt mondta, hogy a témakörök között vannak bibliai, film, közéleti idegen szavak, témák is. Emlékszem, benne volt például, mit jelent a Winchester szó is. És amikor biztosra akart menni az én csapatom, ahol beválasztottak, akkor mindig azt mondta, hogy bibliai típusú kérdésre kell felelni. Hát ott van az egyik lelki pásztor a gyülekezetből, és amikor először ez megjelent, hogy bibliai típusú kvíz kérdésre kell válaszolni, és akkor mondták, hogy itt van a tiszteletes úr, vagy akkor válaszol rá, akkor a ifi vezetője azt mondta, hogy tiszteletes úr, és akkor elővett egy papírt, akkor egy másik lapról kérdezünk. És akkor ebben a kérdésben volt az, hogy ki volt Járész és Jambrész. Na, egy életre megtanultam, hogy ki volt Járész és Jambrész. Az Ószövetség lapjait idézi meg itt Pál apostol. A zsidó hagyomány szerint ők voltak Egyiptomban a mágusok, akik megpróbálják Mózes tulajdonképpen valamilyen formában utánozni. Ez a hagyomány szerinti válasz a tíz csapás történetére. De hogy komolyra fordítsam a szót, nem Járészről és Jambrészről szeretnék beszélni, hanem arról a nehéz ígéről, ami előttünk van. Hogy tudnék, az ember az ő életében rájön arra, hogy vannak olyan dolgok, vannak olyan pillanatok, amelyekben az életét már úgy kell vizsgálnia, néznie, hogy az utolsó időket éli benne. Itt is erről olvastunk, ezt hallottuk. Az utolsó időknek története, adventnek egykori és mai története ez. És az ember a saját életében az élet középpontja felé közeledve is átgondolja ezt. Hogy túl van talán azon a mértéken, azon a ponton, amelyre azt mondhatja, hogy az életének a fele. Szoktuk mondani különböző féleképpen, különböző korosztályok, talán az egyik legszebb kép az, hogy az ember megy föl egy hegyre, és eléri a hegynek a csúcsát, vagy a dombnak a csúcsát, és utána pedig már lefelé tart. 40 és 50 év között számítják ezt az időszakot. És én magam is ebben a korosztályban vagyok, amikor statisztikailag már sokkal kevesebb időm van élni, mint amennyit már éltem. Azaz, most már az utolsó napjaimban élek. Nem az utolsó órákban, hanem az utolsó napokban. És egészen bizonyos az is, hogy az utolsó napjaimnak a kezdete az nem lesz azonos az én utolsó óráimmal. Most még bátran beülök az autóba, vezetek, de lehet, hogy életem utolsó időszakában ezt már nem fogom tudni megtenni. Hogyha olyan lenne az idő, bár most éppen a madarak itt csicseregnek, akkor ki tudok még menni, le tudom nyírni a füvet, vagy hogyha lesz hó, akkor még elő tudom venni a hólapátot, és el tudom dobni, de lehet, hogy életemnek az utolsó napjaiban, óráiban, utolsó éveiben már nem tudom ezt megtenni. És az is igaz, hogy most még fájdalom nélkül tudok járni, de lehet, hogy életemnek utolsó napjaiban, óráiban már botra szorulok, arra kell támaszkodnom, esetleg kerekes székbe kell ülnöm. Rá kell jönnünk arra, hogy az a kép és az a mondat, amit a Szentírás említ, hogy íme az utolsó napok és utolsó időszakban élünk, az nem is olyan távoli tőlünk. És hogyha teológiailag vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor az utolsó napok, vagy az utolsó idők, azok Jézus Krisztus születésével kezdődtek el. És tartanak mind a mai napig. Sőt, Isten igéje is így mondja, a zsidókhoz írott levélnek a bevezetésében így halljuk, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyánkhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. A proféciák nyomán Pál apostol egészen konkrétan beszél arról, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, eljött közénk, és majd megérkezik. Jézus feltámadása és mennybe menetele után egy egészen új korszak kezdődik. Kemény időszak. A megpróbáltatásoknak az időszaka. És ilyen körülmények között kellett és kell helytállnia Isten népének, a gyülekezetnek, hitben, munkában, szolgálatban. És erre az időszakra bizony nem kedvező képet mutat az apostol. Mert azt mondja, hogy a társadalom általános értelemben is erkölcsi válságba sodródik. És ez a válság, ez embert próbáló lesz. Szinte egy bűn katalógus az, amit az utolsó időkkel kapcsolatban felsorol. Önzés, kapzsiság, gőg, a családi közösség megbomlása, Isten helyére az élvezetek kerülnek. Nagyon nehéz időszak ez. És nem csak arról van szó, hogy erkölcsileg megváltozik valami, hanem arról is, hogy ebben az időszakban bizony felüti a fejét a tévtanítás. Olyan szavak, olyan közösségek, olyan csoportok, akik látszólag keresztény érdekeket képviselnek, arról beszélnek, arról szólnak, de valójában hiányzik belőle egy valami a Krisztusba vetett hitnek az alapföltétele. És éppen ezért az apostol inkább csalóknak nevezi őket, megtévesztőknek, akik az igazságot csak mémelik, de sohasem ismerték meg Jézus Krisztust magát. Az azonban egészen bizonyos, és adventben, főleg annak negyedik vasárnapján nekünk erről is szólnunk kell, hogy az isteni igaz és jó mellett megjelenik a gonosz is. Valóságosan. És láthatjuk az ő csúfosságát, láthatjuk ennek a hatását saját magunkban, és láthatjuk ennek hatását a világban. Nem maradhatunk ki, és nem mondhatjuk azt, hogy bennünket nem érint mindez. Mert jönnek gonosz idők, ezt mondja az apostol, a gonoszságnak súlya és terhe van, aztán azt is elmondja, hogy mi a sajátossága, mi a saját búvópatak módja, hol van a határa, és persze azt is, hogy micsoda a gonoszságnak az alternatívája. Pál gondolkodásában, teológiájában, mindennapjaiban felfedezhető mindez. Sőt, egy másik levelében is azt mondja az időkkel kapcsolatban, azokkal az időkkel kapcsolatban, amelyben mi élünk, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Ez az első Timóteusi levélben olvasható. Péter apostol is erről beszél. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. Ez a második Péteri levélben olvasható ige. Vagy Júdás levelében a 18. versben ezt olvassuk. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Hát erről beszél itt a Szentírás. Utolsó idők, utolsó napok, utolsó alkalmak. És ez nem most kezdődött, nem a világjárvánnyal kezdődött, nem 2020 márciusában kezdődött, hanem Jézus Krisztus világra jöttével kezdődött. Ő volt ennek a világnak a vége és a kezdete. A világ történelem utolsó nagy fejezete Jézussal kezdődik. Ezért mondtam és ezért olvastam, az utolsó napokban Isten az ő fia által szólt ennek a világnak. És ezekben a napokban mi magunk várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, hogy igaz legyen mindaz, amit az apostoli hitvallásban megfogalmazunk, és amit kérünk, könyörögve kérünk a mindennapi imádságban, az úri imádságban, jöjjön el a te országod. A gonosznak van súlya is, hatalma. Nehéz mindenről őszintén és tisztán beszélni, de látjuk ezt. Hadd mondjam, mostanában egyre többet mondom, korábban mindig szabadkoztam, amikor az igére, a szó szerintiségére utaltam. Így olvastuk a Szentírásból, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, már ez a nehéz szó is önmagában terhelt kifejezés, de még inkább, hogyha arra figyelmeztetlek benneteket, hogy itt a Szentírásban egy ritka görög kifejezés szerepel. Hadd mondjam úgy is, hogy lehetne sokkal markánsabban is fordítani ezt a szót. Tudnék, amikor máshogy szerepel ez a kifejezés Szentírásban, Máté evangélium a 28. fejezetében, akkor ott a gadarai megszállottakra hivatkozva mondja a Szentíró. Figyeljetek csak, ezt olvassuk a Szentírásban. Amikor, tudnélik, Jézus a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltjukból jöttek elő. És most jön ez a szó, annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. Veszedelmes időkről beszél a Szentíró. Persze pontos, nyelvtanilag pontos a nehéz idő kifejezés is, de hogy érzékeljük ennek a súlyát, talán érdemesebb most azt mondanunk, hogy az utolsó napok azok veszedelmes időket jelölnek meg. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valami csúnya. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az istenfélő emberek számára megpróbáló, hanem arról van szó, hogy időként erőszakos, fizikailag és lelkileg is megterhelő, veszélyes idők jönnek. És ebben az értelemben azt hiszem, hogy még inkább érezzük a bőrünkön Isten igéjének a valóságát. Érezzük azt, hogy amiben vagyunk, amivel találkozunk, az tényleg ilyen időszakot mutat most a mi környezetünkben. Milyen keservesen és milyen fájdalmasan mondta az egyik testvérünk a telefonban, hogy amikor a munkahelyén egy koronavírus teszt következtében kiderült, hogy ő pozitív, akkor saját maga összecsomagolt és elindult hazafelé, de senki sem akarta őt felvenni az úton. Mert félt. Féltette az életét. Félt a másik embertől. A veszedelmes idők, az nem csak egy szófordulat a Szentírásban, hanem valóság. A veszedelmes idők olyan idők, amelyről világosan beszél Máté evangélista. Senki sem mer ezekben a napokban az úton járni. Annyira veszedelmes, felháborító, botránkoztató és félelmetes. Kedves testvérek, amikor ezeket az időket és napokat látjuk, összeszorul a mi szívünk és összeszorul a mi lelkünk. De persze itt nem arról van szó elsősorban, amit a mi gyülekezetünk környezete, vagy a világ időszaka megmutat, ez a pandémiás időszak, hogy hát ilyen nehéz, veszedelmes időkben vagyunk, hanem még jobban konkretizálja a Szentíró azt, hogy mire is gondolhat Pál apostol. Azt mondja, hogy ebben a veszélyes időszakban nem az a veszélyes, hogy egy világjárvány van, hanem az, hogy mi ennek a következménye, mi a gonosznak a következménye az ember életében. Az első, hogy az emberek önmagukba kezdenek el csak bízni, önmagunk szerelmesei leszünk, mint a régi mitológiában, amikor beletekint az ifjú a tóba vagy a patakba, és önmagát kezdi el csak szeretni. Narcizmusnak nevezzük mindezt. Aztán azt is világosan kell látnunk, még egyszer mondom, nem 2020 márciusától, hanem az utolsó idő kezdetétől, Jézus Krisztus megérkezésétől, az emberek bizony a pénz szerelmesei kezdenek lenni. Ezt is nevezik materializmusnak szoktuk hívni. Amikor csak az anyagi dolgokban tudunk bízni és reménykedni. Büszkék lesznek az emberek. Arrogánsak, felfújt, önképpel járnak. Isten káromlóvá lesznek. Ilyen bántó volt a múltkor is egy televíziós műsort látni, hogy minden szitok szót megpróbáltak belőle kihúzni, kisípolni, de azt, ami az Istent bántotta, azt nem. Pedig egy egyszerű főző műsorról volt szó. Amikor az Istent káromolta benne valaki, az maradhatott. Csak a lelkünk sanyogott. Aztán látjuk azt is, hogy a családi kapcsolatok is felborulnak. A hálátlanság jelenik meg, de sokszor fontos volna a másiknak megköszönni azt, amit tett, de hiányzik. Megjelenik a szentségtelenség, amely a közömbösséget jelenti Jézus Krisztus iránt. A kérlelhetetlenség, a makacság, az, amit József Attila mond a versében, hogy tudom, hogy nincs bocsánat. A rágalmazás, az önuralom nélküliség, a féktelenség, a habzsolás minden tekintetben, a brutalitás, minden gyengeségtől való távolságtartás. Én már nem is tudom, hogy hová lehet fokozni azt a brutalitást, ami megjelenik a képi világban, vagy a szavaknak a szintjén. A jó hiánya, alapvetően a jó hiánya, az erkölcsnek a nélkülözése ebből a világból, az árulás, a vakmerőség, az önhittség és önteltség, vak önbizalom, az örömnek a szenvedélye, és az Isten félelemnek a látszata. 20, majdnem 20 felsorolást tesz a veszélyes, nehéz időkkel kapcsolatban a Szentíró. Értitek? Ebben élünk, ebben vagyunk, és ez nem távol van tőlünk, hanem itt van a közelünkben. Több száz éve csak fokozódik, és valósága ez a mi mindennapjainknak. És ennek bizony áldozatai is vannak. Alattomosan kúszik, mondhatnám úgy is, hogy a lábtörlők alatt egyre beljebb, egyre inkább kikezdi azokat, akik meggyengültek. Mert nem csak az igaz, kedves testvérek, hogy egy járványos időszakban, ha valakinek az alapvető egészségügyi állapota az jobb, mint a másiké, akkor emberi mértékkel mérve könnyebben le tudja küzdeni ezt a vírusos időszakot. Hanem ez igaz, ez lelkileg is. Hogyha valaki lelkileg gyengébb, teszem hozzá, most itt az Isten igéjét kiegészítve, legyen az férfi, vagy legyen az nő, akkor azt megkörnyékezi. Azt megpróbálja elveszíteni. Olyan szép volt és megható volt az egyik testvéremnek a bizonyságtétele, telefonos bizonyságtétele, akit a betegágyon hívtam fel, azt mondta, hogy tiszteletes úr, lélekben kész vagyok. Mindenre kész vagyok. A betegség kínoz, a köhögés, annak rohama magával ragad. A testem nem tudom, hogy fog erre reagálni, de lélekben kész vagyok. Milyen nehéz az, hogyha valaki lélekben nincsen kész. Ezekre a nehéz napokra, vészterhes időkre, olyan időkre, ahol látjuk, hogy nem csak nehézségekkel, hanem valódi veszélyekkel kell megküzdeni az embernek. És még egyszer mondom, nagyon erősíti egymást a két folyamat, hogy most mi egy pandémiás időszakban is vagyunk, de összességében itt most lelki dolgokról van szó. Azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, mert lehetnek ebben az időszakban népszerű tanítások, lehetnek népszerű tanítók, akik a filozófiájukból akarnak megélni, és persze önmaguk sem veszik ezt komolyan, ahogyan ma már egyszer mondtam ezt a kifejezést, mímelik akár a hitet, akár a kereszténységet, akár a vallást. De mégis bekúsznak szavaik, ami otthonunkba, és bizonytalanságot eredményeznek. Éppen ezért Pál apostol arra hív bennünket, mai tanítványokat, hogy legyen hiteles keresztény életünk, amelynek az alapja mindig és minden körülmény közepette az evangélium felismerése. Az evangéliumnak az értéke nem különböző erődemonstrációra hív bennünket, nem erőszakot vár tőlünk, nem tolakodást, hanem azt mondja, hogy a hívő embernek az utolsó időkben van reménysége Istentől arra nézve, hogy ő maga a betegek gyógyítója. És ez hatásos lehet arra, hogy az ember megtérjen és éljen. Az Istenben való élet, a benne való bizalom, a hozzávaló ragaszkodás, az megváltoztatja a kapcsolatot az élő Istennel, és megváltoztatja a kapcsolatot embertársainkkal is. Új lehetőséget nyit meg hitáltal, és az Isten ajándéka. És ez a mi adventi felelősségünk. Úgy, ahogyan testvérünk írta az imádságában, adventi imádságában, add Uram, most nem szó szerint idézem, hogy gyermekeinknek is átadhassuk az adventi várakozásnak a lényegét, titkát és fontosságát. Hogy átadhassuk és elmondhassuk mindenkinek, hogy az élet, amit Istentől kaptunk, az egyszeri, vissza nem térő alkalom. Így látni és láttatni Isten világosságát, és megmutatni, hogy lehet hinni, remélni és bízni. És ezzel a szándékkal nézünk a saját sorsunkra, a szeretteinkre, közösségeinkre, a mi gyülekezetünkre is, amely ebben az évben nagyon-nagyon sok vihart állt ki. És így nézünk a gazdasági eseményekre, a járványos időszakra. Igaz hittel, igaz kereszténységgel és igaz kegyességgel. Azzal a meggyőződéssel, hogy Isten kezében van a mi életünk. Mert a nagy probléma mindig az, hogyha ez csak egy üres vallásosság, ha üres a teológiánk, ha csak azt mondanánk, hogy hinni a templomban kell. Ugye? Milyen furcsa mondat ez? Évszázadokig azt mondtuk, hogy hinni a templomban kell, és most itt ülünk a gyülekezeti teremben, A templomba se tudunk bemenni, sokan kérdezik, hogy miért nem onnan közvetítjük az Isten tiszteletet, egyszerű, ott nincs internet. Most dől el, hogy hiszünk-e, hogy valóban van-e tartalma annak, amit Jézus Krisztustól megkaptunk, és amit megtapasztaltunk. Vagy pedig elpárolog, mint hogy valaki nyitva hagyja a fertőtlenítőnek a tetejét, és azt vesz észre, hogy néhány nap alatt elillant az. Nos, arra hív bennünket advent 4. vasárnapján az ige, hogy igazi kegyességünk legyen Jézus Krisztusban. Olyan, ami megváltoztatja minden napjainkat, amely nem puszta mondat, hanem amelynek valósága is van, amit mások láthatnak és megtapasztalhatnak. Milyen könnyen mondtuk, évekkel ezelőtt gyakoroltuk és tettük is ezt, hogy menjünk el egy lakóparkba, csöngessünk be, és a lakóparkban kicsit hírt adjunk saját magunkról, gyülekezetünkről. Mondjuk el azt, hogy itt vagyunk, hogy szeretettel várjuk őket, és milyen igaz, hogy a legfontosabb misszió sokkal közelebb van hozzánk a családunkban. Nem kell megtennünk kilométer ezreket, hanem csak be kell kopogtatni a másik szobába, és otthon kiderül, hogy mindaz, amit hiszek, az üres vagy tartalmas élet. Ezért, azt mondtam az igehirdetésnek a kezdetén, ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy van ellenpélda is. Van helytállás a válságos időszakban, a próbák közepette, a nehézségek közepette, a veszély közepette. Leginkább ott és akkor, amikor az ember életében minden csődöt mond, a társadalom, a gazdaság működése, az emberi kapcsolatok, mindaz, amit eddig hittünk és gondoltunk a világról. Amikor minden másnak elfogy a hitele, az ereje, akkor derül ki a hit állóképessége, hogy nem menekülök sem gyáván hátrafelé, egy szépre festett múltba, sem erőszakosan és embertelenül egy hamisan elképzelt jövőbe, amelynek semmilyen valóság alapja nincsen. Hanem a hit mindig az evangélium igazságára és valóságára támaszkodik. Arra építhetünk, amit Isten már elvégzett, nem csak bennünk, hanem rajtunk kívül is. Jézusért érdemes élni a másik ember javára, akkor is, hogyha ez nem látszik könnyűnek, és nem látszik kifizetődőnek. És mégis tud tanácsolni, szeriden segíteni, emberségesen szólni, és avval a reménységgel élni, hogy Isten megáldja, és véghez viszi a jó munkáját. Erre bátorítja Pál apostol Timóteust, és erre bátorít téged, és erre bátorít engem is. John Stott írja egy helyütt, a nehéz és veszélyes időkre csak is az evangélium kínál radikális megoldást. Hiszen csak az evangélium ígér újjászületést, új teremtést, amely magában foglalja a kifelé fordulást, önmagamból, önmagamtól, és az én gondolataimnak a megváltozását, amely alapvetően Isten központúvá tesz bennünket az önközpontúság helyett. És amikor Isten lesz az első, és én az utolsó, akkor szeretjük igazán ezt a világot, akkor szeretjük igazán férjünket, feleségünket, családunkat és gyermekeinket. És akkor úgy szeretjük ezt a világot, ahogyan Isten is szerette azt. Te azonban, ez a szó, ez változtat meg sok mindent most ebben az igében, mert igaz, a veszélyes időszak. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, hogy milyen nagy üldözéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. Advent 4. vasárnapján ez a jó szó. Ez az evangélium, ez amiben remélhetünk biztosan, ez az alternatíva, ha lehet ezt mondani. Megszabadított az Úr a szenvedésből, a betegségből, a nyomorúságból. Emlékezz erre. Isten a te szabadítód. Isten, ami szabadítunk. Isten, ami megváltunk. És az utolsó időket egészen bizonyosan követni fogja Jézusnak szabadítása. Az, amiről így beszél a Jelenések könyve, amikor pedig majd megjelenik maga az Isten, akkor ő az emberekkel van. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, sem betegség. Mert ezek elmúltak. Mert ezektől Isten megszabadított. Hanem egy valami lesz. Isten minden, mindenekben. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert jó és igaz vagy. A te igéd nem csak könnyű dolgokról szól, nem csak a próbatételeket mondja el általánosságban, hanem a konkrét szenvedést is megemlíti. És egészen bizonyos, hogy el majd 20-as bűnlajstromból nagyon sok a miénk is. Már szépen belopta a szívünkbe magát a gonosz. És lehet, hogy egyiktől vagy másiktól szabad vagyok, és egyként mondhatom, hogy engem nem érdekel, nem érint, de a többi pedig fogva tart, lehúz, mélységbe taszít, vádaskodóvá és kételkedővé tesz. Engedd, hogy hadd tekintsünk most a te fiadra, Jézus Krisztusra, aki mindvégig hűséges volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő veled, és mégis szolgai formát vett fel. Hűséges és alázatos volt hozzád, és megváltott bennünket. És engedd, Urunk, hogy hadd lássuk azokat a példákat magunk előtt, akiknek valóban Krisztus volt az első az életükben, és így szóltak, és így szolgáltak. Hadd lássuk így, Urunk, az apostol példáját, hadd lássuk így az előttünk járó Krisztusban hívő nemzedékeket. Egészen bizonyos, hogy vannak családunkban is olyanok, akiket mi magunk a hit hőseként említünk, akire felnézhetünk, akinek tartalmas és nem légvár volt az élete, aki a hitben mindig álhatatos maradt, kitartott, aki elfogadta a hazahívó szót, vagy éppen a legnehezebb kérdéseikben, személyes döntéseiben tudott nemet mondani, akár világi hívásnak, kívánságnak, vagy akár a bűnnek is. Köszönjük az ő példájukat is. És arra kérünk téged, Úrunk, hogy a mi adventi időszakunkban, hadd, hogy mi magunk is átgondolhassuk saját személyes életünket, hogy ezekben a vérterhes időkben hogyan is állhatunk meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, könyörgünk betegjeinkért, hálaadással köszönjük meg, hogy te felemeltél sokakat már a betegágyról, a koronavírus betegségből is, vagy egyéb krónikus betegségből. És könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik vészben vannak, nehéz napokat, órákat élnek meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik kórházi ágyakon fekszenek, akik lélegeztetőgépen vannak. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik emberileg mindent megtesznek a betegek gyógyulásáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hadd legyen a mi közösségünknek elsődlegességében, az evangélium, közösségünkben elsődleges az evangélium megértése és elfogadása. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért, könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért, imádkozunk hozzád, Istenünk, minden felekezetért, aki hiszi és vallja Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Imádkozunk református egyházunkért, imádkozunk hozzád világi vezetőinkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes imáját mondhatja el mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves minnyájukat. Köszönjük az értünk mondott sok imádságot. Hálát adunk Urunknak, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban, és felemelt bennünket a betegágyról. Köszönjük Isten tiszteletünk szolgálóinak, az igeolvasást Szabó Istvánnak, az imádságot Jutasiné Nagy Erikának, a prelúdiumot Kurfis Gézának, a posztúdiumot Kis Árpádnénak, és köszönjük Kis Eszter adventi énekét. Köszönjük az igehirdetések leírását dr. Puskás Attilának és a postaládákba való helyezését presbiterjeinknek. Kedves testvérek, alkalmaink az ünnepi időszakban és ebben az esztendőben csak online térben lesznek majd. Hétfő reggel 8 órakor és 20 órakor ima közösséget tartunk. Hétfőn 6 órakor a Zoom program segítségével bűnbánati alkalmat tartunk. Kedden 6 órakor is, és szerdán 6 órakor is lesz bűnbánati alkalmunk a Zoom programon. Csütörtökön 3 órakor látható majd gyülekezetünk honlapján gyermekeink karácsonyi verses szolgálata. Karácsony első napján 9 órától online élő istentiszteletet tartunk az új csobánkai imaházból, 10:30-től pedig innen a gyülekezeti termünkből Pomázról, és ezen az alkalmon megterítjük Urunk asztalát is. Karácsony második ünnepnapján a 9 órás istentiszteleten amelyet csobánkáról közvetítünk, ott terítjük meg Urunk asztalát, és a 10:30-es istentiszteleten a pomázin már nem. Szeretettel hirdetem, hogy a urvacsorai alkalmat azt hasonlóképpen tudjuk majd gyakorolni, mint húsvétkor, csak most nem a Duna Televízió, hanem a gyülekezeti közösségünkben, itt a gyülekezeti házban, vagy éppen a Csobánka Hímaházban a jelenlévők fognak urvacsorázni, és azzal egyidejűleg kiki otthonában is veheti az urvacsorai jegyeket. Szép rendben segíteni fogjuk majd az urvacsorai alkalmat érthetően mindenki számára. Jövő héten vasárnap 9 órakor online istentiszteletünk lesz a Csobánkai Imaházból, és 10:30-től pedig a pomázi református gyülekezeti házból. A mai napon is, és jövő héten vasárnap is a Zoom program segítségével tartunk egy gyermekistentiszteletet. Az óvodásoknak szánt első gyermekistentiszteleti videónk is elérhető már gyülekezetünk honlapján. Az élő közvetítések menüben láthatjuk mindezt. Nézzük meg közösen a mi óvodáskorú gyermekeinkkel. A Zoom programnak a belépési kódjai azok ma estétől lesznek majd elérhetőek gyülekezetünk honlapján. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink 2020. december 19-én harang szólt a 97 éves korában elhunyt Kónya László Székely Kocsárdi lelkipásztor emlékére. Emlékezett az erdélyi család. November 28-án hunyt el Balogh Józsefné testvérünk 85 éves korában. Elinén temetése előre láthatólag 2021. januárjában lesz. Köszönjük szépen azokat az igéket, melyekkel testvéreink bátorítottak bennünket, és mi magunk is Isten vigasztalását kérjük gyászoló és emlékező testvéreinknek. Megköszönjük azokat az adományokat is, melyekkel testvéreink egyházunk fenntartásához hozzájárultak az önkéntes egyházfenntartói járulékkal, és köszönjük az átutalt, elhozott, vagy éppen összegyűjtött perselyes adományokat is. Nagy segítség ez anyagilag a mindennapi életben. Bibliaolvasó kalauz, fali naptár, kalendárium és Füle Lajos képeslap naptár kapható a lelkészi hivatalban. Egy nagyon kedves és nagyon szép jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet. A betlehemi csillagot, a csillagászok jelen álláspontja szerint valójában két bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása hozhatta részre. Létre. A naprendszer két legnagyobb bolygója, a Jupiter és a Szaturnusz, 800 évvel nem volt olyan közel egymáshoz, mint most karácsonykor lesz, mondják a csillagászok. A két gázóriás fokozatosan közeledik egymáshoz a téli égbolton, míg végül holnap, december 21-én, hogyha nem lesz ilyen borús az időszak, akkor szabad szemmel is jól fog látszani, és csillagnak fog tűnni. A jelenség hazánkban majd napnyugta után figyelhető meg délnyugati irányban. Tehát napnyugta után délnyugati irányban. Az együttállásról ma este 8 órától tartanak online előadást a Svábhegyi csillagvizsgáló munkatársai. 800 éve nem láthatták tulajdonképpen így december környékén ezt a bolygó együttállást az emberek, és legközelebb, ha jól emlékszem, 2080-ban lesz majd ilyen. Akkor sem kell megijednünk, mondják, hogyha holnap nem látjuk, szilveszterig lesz majd látható ez az égi jelenség. Kedves testvérek, a lelkészi hivatalba, ahogyan már korábban is hirdettem, csak előzetes telefonon történt bejelentkezés után tudunk testvéreket fogadni, és hirdettem, hogy a két ünnep között a lelkészi hivatal már zárva lesz. Szívesen segítünk a Zoom program használatában, kérem, hogy keressük Róna Péter testvérünket. Várjuk az igeolvasókat, akár úgy is, mint ahogyan a mai istentiszteleten, Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet jelentkezni, és bár eddig nem kaptunk, de várjuk, hogyha valakinek ima kérése van, akkor az ima kérését, hogy együtt könyörögjünk érte. Nehezen és fájdalmasan kell mondanom azt is, hogy az adventi karácsonyi köszöntésre, időseink köszöntésére csak egy testvér jelentkezett Csobánkán, és a mi családunkon kívül még egy család Pomázon. Így 5-6 helynél több helyre nem fogunk tudni eljutni. Majd egy hónapig hirdettük ezt az alkalmat, lehetőséget, sajnos nem jelentkezett rá senki, időseink megértését így kérem és egyben köszönöm is. Magam és családom nevében pedig szeretném megköszönni ezt a sok jó kívánságot, karácsonyi üdvözlőlapot, jó szót, fényképet, amelyet akár testvéreinktől, akár más gyülekezetekből, Szokolyáról is nem egy helyről kaptunk, nagyon megörvendeztettek vele a testvérek. Urunk legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, záró énekünket énekeljük el, keressük meg a 313. énekünket. Már-már karácsonyinak is mondható ez a dicséret. Énekeljük az első versszakát, majd az 5. versszakát és a 8. versszakát ennek az éneknek. Dicsért Istent, kereszténység!
Dicsérd Isten kereszténység, ő dicsőségében, kitől árad rád üdvesség, Fia érdemében. Fia érdemében. Ki hazott utolsó időben, eljövendő vala, hogy építessék hívekben az Isten országa. Az Isten országa. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta, kérub nem állja hajtaját, ezért minden állja. Ezért minden hájja.
Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, őrizzen benneteket az Úr. Thank you.